Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 7. szemeszterének 11. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 7. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon és a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Nagy Ferenc 1992 óta vezeti a büntetőjogi és büntetőeljárásjogi tanszéket a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karán. 1995-től egyetemi tanár. Tudományos kutatói tevékenységet a büntetőanyagi jog és a büntetés végrehajtási jog területén folytat. Ez idáig több mint 240 publikációja jelent meg, többek között a büntetőjogi alapelvek, a büntetőjogi szankciórendszer és a büntetéselmélet, valamint a büntetés végrehajtás elméleti és gyakorlati kérdéseinek számos témakörében. Emellett több egyetemi jegyzet és tankönyv szerzője és társszerzője. Első ízben 1981-82-ben nyerte el a németországi Freiburgi Max Planck Intézet ösztöndíját, később ugyanott Humboldt ösztöndíjas. Intenzív szakmai kapcsolatokat ápol és kiterjedt publikációs tevékenységet folytat német nyelvterületen. Tudományos megbízatásai közül kiemelendő, hogy a büntetőtörvénykönyv átfogó felülvizsgálatára létrehozott kodifikációs bizottság társelnöke, majd tagja 2001 és 2009 között, ez idő alatt a Büntetőjogi Kodifikáció című szakfolyóirat folyószerkesztője. A Börtönügyi Társaság elnöke, majd tiszteletbeli elnöke, a Börtönügyi Szemle szerkesztőbizottságának tagja. Célja, hogy tanítványaival tovább vigye a hazai és nemzetközi szintéren is elsősorban elméleti, dogmatikai hagyományairól ismert és elismert szegedi büntetőjogi iskolát. Felkérem Nagy Ferenc professzor urat, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok, jó magam is szeretettel üdvözlöm a tisztelt hallgatóságot. Ismeretesen a mai alkalommal szabadságvesztés, büntetés és börtön címmel tervezek előadást tartani. Tehát előjáróban egy rövid történeti bevezető, aminek kezdő megállapítását úgy lehetne megfogalmazni, hogy az állami büntetőjog, az állami büntetőhatalom történelmi fejlődés eredményeként jött létre. Ismeretesen létezett az állam előtti korszak is, és ebben az időszakban a vitás ügyeket lényegében magánügyként intézték el a nemzetségek, törzsek, tehát ha úgy tetszik magánszemélyek egymás között. Ez többnyire a bosszú formájában történt meg. Nos hát ehhez a bosszúhoz képest jelentősnek tekinthető előrelépést jelentett a tálió elvének a megjelenése, illetve a megváltás, a kompozíció elve. A képen láthatjuk a tálió elvének megjelenésével kapcsolatban Hammurabi törvényeit, illetve hát a Hammurabi diorit tömb oszlopot, és ezzel kapcsolatban talán szót kell ejteni, hogy a tálió az azonos mérvű megtorlás joga. Vagyis ennek az európai kultúrkörben a közismert megjelenése az Ószövetségben található meg, a Mózes második könyvében, amit röviden úgy szokás idézni, hogy szemet szemért, fogat fogért elv. Nos, ezzel kapcsolatban viszont ez a tálió elve megjelent az itt látható Hammurabi törvényekben is. Mint láthatjuk, a Krisztus előtti 1700 55-ben történt ez a törvény gyűjteménynek a feljegyzése, és ebben a törvénykönyvben a 196. számú törvény tartalmazza lényegében hasonló kifejtését annak, ami Mózesnél már említettem, vagyis a 196-osban a szemet szemért elv jelenik meg egyértelműen, és fölvetődik, hogy mi ennek a hasonlóságnak, vagy szinte azonos tartalomnak a magyarázata. Nos, a kutatások szerint, ugye Hammurábi óbabiloniai uralkodó volt, és a zsidók általában ebben a korszakban a babiloniaiktól vették át a törvényeket. És itt ilyen értelemben megtalálhatjuk a magyarázatot, a babiloniai uralkodó rendelkezése és Mózes törvényei között. Ismeretesen egyébként a tálió elve annyiban jelentett előrelépést a korábbi bosszúhoz képest, hogy egy bizonyos behatárolást, egy bizonyos korlátot szabott az azonos mérvű megtorlás, viszonzás joga képében, és a hátránya is nyilvánvaló, nem volt tekintettel a bűnelkövető személyére, a bűncselekmény, a büntetendő cselekmény előzményeire, indítékára, az elkövető bűnösségére vagy vétlenségére, és további hátrányos vonást fedezhetünk fel akkor, ha megnézzük, hogy mikor alkalmazható egy ilyen tálió elv. Nyilván általában akkor, amikor a sértett az természetes személy. De vannak olyan bűncselekmények, ahol nincs természetes személy sértett, gondoljunk egy állam elleni bűncselekményre, gondoljunk okirathamisítási bűncselekményekre, de ott sem feltétlenül alkalmazható, ahol van természetes személy sértett, lásd példának okáért nemi bűncselekményekre, ha gondolunk. De mint említettem, ez az elv nagyon meggyökeresedett, és hosszú-hosszú évszázadokon, évezreden át szinte a emberi tudatba, tudatalattiba, a zsigerekbe megjelent, és megjelenik szinte még manapság is. Ugye, ha valaki halált okoz, akkor óhatatlanul sokakba fölvetődik, hogy akkor a büntetése ugyanúgy az élet kioltása, azaz a halál legyen, azaz azonos, hasonló mérvű megtorlás joga. A kompozíció egyébként a megváltás joga tulajdonképp a bosszú elengedéséért egy vagyoni váltságdíjjal azonos, és tulajdonképpen ez is előrelépést jelentett a korábbiakhoz képest. Erről a dombor, vagyis hát tömbkő, vagy diorit tömbről annyit szabadjon elmondani, hogy 2 méter 25 centiméter magas, mint említettem, diorit, ezt 1901-ben Szuzában találták meg, és a mai lelőhelye a párizsi Louvre Múzeumban található. Ha a továbbiakban kérném, a szabadságvesztés kialakulásáról szólnék, vagyis áttérünk az állami büntetőjog, az állami büntetőhatalom időszakára, és ismeretesen ekkor már az elkövetett büntetendő cselekmény elbírálása nem magánügy, hanem fokozatosan majd a sértettől átveszi az állam és az állami hatalom szervei, és a szabadságvesztés büntetés ebben a logikai láncolatban az elkövetett, megállapított büntetendő cselekmény jogkövetkezményei között lelhető majd fel, de mint látni fogjuk, nem a az ókor kezdetétől kezdve figyelhetünk ilyen büntetést meg. Ami tehát a szabadságvesztés büntetés kialakulását illeti, korai formái között és közvetlen előzményei között szokás különbséget tenni. A korai formái között említhető a már az ókorban is megjelenő őrizet, például a kokáit a rómaiaknál a karcer, amely azonban, és ez lényeges, nem közvetlenül büntetési célt szolgált, hanem lényegében az elkövető elítéléséig, illetve kivégzéséig a őrizetet jelentette, adott esetben jelentette a pénzbüntetés behajtásáig tartó őrizetet is. Erre kérném szabadjon egy híres ókori példát mondani, nevezetesen időszámítás, azaz Krisztus előtt 490-ben vagyunk, a Miltiádésznál, az aténi hadvezérnél, a maratoni csata győztesénél, aki a perzsákat győzte le. Egy évvel később viszont ezt a hadvezért, ezt a győztest az aténi bíróság elé állítják, és 50 talentum pénzbüntetéssel sújtották, és mivel nem tudta ezt az összeget kifizetni, bebörtönözték, és sebtől származó elüszkösödés, láb elüszkösödés és egyebek folytán a lényeg viszont az lesz, hogy a börtönben hal meg. Vagyis egy pénzbüntetés behajtásáig történt az őrizet, és itt következett be a halál. Nos, a szabadságvesztés büntetés közvetlen előzményei, amit a fenyítőházak vagy javítóházak, a fogház és a várfogság jelent. Itt kérném a fenyítőházak, javítóházakat illetően a 16. században vagyunk, és elsősorban Nyugat-Európában, és mindenek előtt először Angliára tekintsünk, mert a 16. század közepe táján elsősorban az angoloknál a történelemből is ismert bekerítések következményeként a nincstelenek száma tömegesen megnő ennek folytán a szegények, a koldusok, csavargók, a kis és nagyobb tolvajok száma, vagyis megjelenik a tömeges bűnelkövetés, ahogy szokás mondani, a tömeges kriminalitás jelenik meg, és ennek a kezelésére 1555-57 tájékán a London melletti Bridewell-ben létesül ez a javítóház vagy fenyítőház, ahol ezen legkülönbözőbb jellegű típusú személyeket, elkövetőket tartják fogva, azzal, hogy itt már megjelenik a munkáltatás célja, munkáltatási cél is. Vagyis ez azért érdekes, mert a megtorró, elrettentő, megszégyenítő jelleg nem kizárólagos célmál. Ez még inkább érvényesült a 16-17. Század fordulóján Amsterdamban, ahol úgynevezett Tuchthuis, vagy hát németül Zuchthaus, magyarul a fegyelmezés háza jön létre, és ezen fegyelmezés háza lesz majd, ugye a Hollandban, meg a Németben a Zucht, az a többek között a fegyelmezést is jelenti, és ebből a fegyelmezés házából származik majd a magyar büntetőjogban a fegyház kifejezés, csak hogy már más tartalommal. Előbb egyébként a fegyelmezés háza a fenyítőházat fogja jelenteni a magyar büntetőjog világában, és az amszterdami intézet azért különösen fontos, mert itt már a vallási megfontolás, az előbb is említett kötelező munkáltatás, a szigorú fegyelem is egyértelműen megjelenik, és megjelenik, kérném, a hollandoknál az, hogy az akkoriban uralkodó középkori büntetésekkel szembeni határozott és komoly ellenszenv. Egyébként a háttérbe az húzódott meg, hogy egy fiatalkorú nem voltak hajlandók a bírák az akkoriban szokásos, úgymond napi büntetésre, pőna ordináriára, azaz halálbüntetésre ítélni. És így ilyen ellenszenvnek is köszönhető ezen amszterdami intézet létrejötte. Már jobban megváltozik a kép a fogság és a várfogság időszakában, ez a 17.-18. század, és ebben az időszakban a fogságnál már embertelen körülmények között tartják fogva a fogvatartottakat, a minimális emberi létszükségletekről sem gondoskodnak, tehát mindenfajta elkülönés nélkül tartják fogva a foglyokat, és ilyen értelemben ez már a modern értelemben vett büntetés végrehajtás, vagy szabadságvesztés büntetésnek a, ha úgy tetszik, közvetlen szégyenteljes előzménye. És a várfogság pedig, ha belegondolunk, ez többek között a politikai ellenfelek, a politikai bűncselekmények miatt elítéltek megsemmisítésének, vagy legalábbis izolálásának, vagy ha még finomabban akarjuk kifejezni, semlegesítésének a módszere volt, nevezetesen, hogy a várbörtönbe, a várfogságba küldték ezeket a személyeket, és ezt a világot jelképezte, ha belegondolunk, kérném, a párizsi Bastille, a londoni Tower, vagy az osztrákoknál a magyar vonatkozással is érintett Kufstein várbörtöne. Nos, azt lehet megállapítani, hogy még a 18. században is a ezen úgymond büntető intézetek a föld poklai, a bűn iskolái és a betegségek terjesztői voltak. Ezt egy John Howard angol szerző jegyezte fel, akit későbbi munkásságának is köszönhetően a börtönügy apostola címmel ruházták fel, nevezetesen közvetlen személyes tapasztalatok alapján is érzékelhette az akkori viszonyok, akkori időszak börtönviszonyainak az embertelen, kegyetlen, szégyenteljes voltát, és ezt írta meg egyébként 1777-ben egy híres munkájában, úgymond a reform elképzeléseit a börtönüggyel kapcsolatban, amelyben már megfogalmazza azon követelményeket, amelyek a modern világunkban természetesnek tekinthetők, nevezetesen, hogy elítélteket el kell megfelelően különíteni, hogy kötelező munkavégzést kell biztosítani, hogy erkölcsi nevelést, a javítást a vallás segítségével kell szolgálni, és hát az egyik híressé vált mondata, jelszava, hogy tegyétek az embereket szorgalmassá és becsületessé válnak, vagy nem, teszem hozzá én. Nos, a 18. században tartunk, és egy rövid gondolat erejéig most már a magyar viszonyokhoz térünk, és először talán a börtön szóról egy-két gondolatot. Maga ez a szó, kérném, több változáson ment keresztül, többször és folyamatosan változott. Ha belegondolunk, a börtön jelentette és jelenti azt az épületet, azt a helyet, ahol az elítélteket, a fogvatartottakat elzárják és fogvatartják. A börtön jelenti azt a büntetést, börtönbüntetést, amellyel sújtják az elítéltet, és a börtön modern korunkban jelenti a szabadságvesztés büntetés végrehajtási fokozatát. Ismeretesen majd a későbbiekben látni fogjuk, hogy a 1878. évi 5-ös törvénycikk, azaz a megalkotójáról, Csemegi Károlyról, Csemegi Kódexnek nevezett kódexben már szerepel, ugye a fegyházbüntetés, szerepel a börtönbüntetés külön, fogházbüntetés, tehát a ma is ismert végrehajtási fokozatok, hogy fegyház, börtön, fogház, ez már ebben az időszakban megjelent, és érdekességként szabad elmondani, hogy ebben az időszakban a fegyházban a fegyencek töltötték a büntetésüket, a börtönben a rabok, a fogházban a foglyok, sőt, még volt államfogház is, ott pedig az államfoglyok. Na most kérném, a fegyenc kifejezés, ez már történelmi, historikus, tehát igazából nem használatos a mai korszakban. A rab kifejezés azért még használatos a köznyelvben elsősorban. A fogoly sem használatos a köznyelvben legalábbis, nem jellemzően. Viszont a BTK-ban, a hatályos büntető törvénykönyvünkben is nem is egy bűncselekménynél ez a szó szerepel. Nevezetesen nem azt mondjuk, hogy az elítélti szökés vagy rabszökés, hanem azt, hogy fogolyszökés. És ez a bűncselekmény neve ma is. Vagy nem azt mondjuk, hogy kérném börtönzendülés vagy fegyenczendülés, hanem azt mondjuk, hogy fogolyzendülés, és ez is a bűncselekményként megtalálható a BTK-ban. Nos, hát vissza egy kicsit a magyar fejlődéshez, és ismeretesen a börtön a feudális kori viszonyok között nem volt, tehát alig elhanyagolhatónak tekinthető, és lényegében kivételesnek volt minősíthető. Ez több okra vezethető vissza. Az egyik ok az, hogy a akkori uralkodó, középkori hát elvekkel, principiumokkal nem volt összeegyeztethető. Ismeretesen a középkorban az uralkodó elv volt a büntetés meghozatalánál és végrehajtásánál a széleskörű nyilvánosság elve, vagyis egy jó előre meghirdetett, jó előadás keretében történtek a kínzások, a kivégzések, és ezzel a principiummal, ezzel az elvvel nem volt összeegyeztethető, épp ennek ellenkezője az elzárás, a bezárás. A másik ok, ami miatt nem volt szélesebb körben elterjedt, az, gondoljunk a magyar történelemre szintén, ugye a nemesi, nem volt összeegyeztető a nemesi szabadsággal, a rendi előjogokkal, a másik oldalon pedig a jobbágy amúgy sem volt szabad. Harmadrészt pedig szintén azért sem volt összeegyeztethető és gyakoribb az alkalmazása, mert az akkori büntetési szigorúságnak igazából nem volt megfelelő, nevezetesen túl humánus volt az akkori kor szemében. Ami kérném a magyar fenyítő házakat illeti. Ekkor már a 18. században vagyunk, amikor első ízben magánkezdeményezésre létesül egy országos, úgymond központi fenyítőház. Ez egyébként a Szemci, a Pozsony vármegyében található Szemcen magánkezdeményezésre születik. 1770-ben gróf Esterházy Ferenc, Mária Terézia egyébként tanácsosa, magyar tanácsos felajánlotta Szemcen egy telket és egy épületet ezen börtön, vagyis fenyítőház céljára, és 72. szeptemberében nyílik meg ez a börtön, vagy hát fenyítőház, és a legkülönbözőbb hát elkövetőket, javíthatatlanokat, kihágókat, halálbüntetésre kevésbé érdemeseket zárnak el itt. Sőt, kérném, érdekesség, hogy a rossz magaviseletű gyermekeket a szülők elhelyezhették itt ebben a fenyítőházban, feltéve, ha a szülők maguk gondoskodtak a gyermek ellátásáról. Nos, itt a fegyelmezés eszköze elég kemény és túlzottan is szigorú volt, az éheztetéstől, a megbilincseléstől kezdve a komoly testi fenyítésen át, tehát széles volt a skálája a fegyelmezésnek, és plusz hozzá hamar kiderült, hogy egészségi és egyéb okokból igazából nem volt alkalmas a Szemci fenyítőház a központi börtönre, vagy fenyítőházra. Épp ezért 5 év után majd Tallósra költöztetik, majd kérném, itt láthatjuk, hogy 1785-ben Szegedre kerül, Szegedre helyezik ezt a fenyítőházat, mégpedig ismeretesen Szegeden a régi várnak a tiszaparti oldalán található vár kazamatákban helyezték el a ide elítélteket általában az egy év fölötti tartamban kiszabott büntetés töltőket, de itt is hamar, a módszer, a fegyelmezés hasonló volt a Szemcihez, és hamar kiderült itt is, hogy nem alkalmas ez az elavult vár, épület, ilyen börtön vagy fenyítőház, akkoriban elegánsan javítóház néven futott, és egészségtelen volt, és rossz volt a levegője, gyakori volt a tiszai áradások, úgyhogy rossz volt az ivóvíz, tehát a feltételek nem voltak távolról sem alkalmasak egy ilyen országos börtön vagy börtönnek a működtetésére, és nem lesz véletlen, hogy még Szemcen 100 fölötti volt a rabok száma a fenyítőházban, nem is sokkal, de 100 fölötti volt egy időszakban, ezt követően pedig Szegeden a megszűnés időszakában 1831-ben 3 rab lézengett a vár kazamatáiban. Tehát ilyen értelemben nem tudta felülmúlni, vagy hát az országos központi börtön megfelelő képét nem tudta teljesíteni a szegedi fenyítőház. Érdekességként még megemlítem, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverését követően az osztrák kormányzat elrendelte, hogy a magyarországi várakban várbörtön létesüljön és működjön. Így Szegeden is a vár 1863-nál és 1874-ig működött a várbörtön, és mint említettem, ezt követően lesz a 1878-szal a Csemegi kódex, és a Csemegi kódex 1880-ban lép hatályba, és 1881-ben születik törvény, amely gyakorlatilag országos szegedi börtön, kerületi börtön létesítését tűzi ki célul, és ez egyébként majd meg is valósul olyképpen, hogy törvényszéki palota, börtön és fogház épületek születnek, és ezen épületek kérném elkészülnek a 1880-as évek közepére, és az első rabszállítvány a szegedi, ha úgy tetszik, Csillagba, az 1885. január 10-én történik meg, és az első börtön vezetője, parancsnoka az törökfalvi Török Kálmán volt, és a mai napig ez a Csillagbörtön a országos börtön és fegyház funkcióját tölti be, kis hát kivétel volt ez alól 1944-45, amikor hadi foglyok elhelyezését szolgálta, mint egy bő egy másfél év alatt. És ugye visszatérünk tehát a 18.-19. században, ekkor kérném, arról kell mindenképp szólni, hogy ez lesz az az időszak, az előbb említett Csemegi kódex időszaka, tehát elsősorban a 19. század időszaka, amikor a szabadságvesztés büntetés, vagy ha úgy tetszik a börtönbüntetés, egyre inkább uralkodó büntetési nemmé válik, vagyis most már egyre inkább visszaszorul ebben az időszakban a halálbüntetés gyakorisága, és a halálbüntetés helyébe mindinkább a szabadságvesztés büntetés lép, de ennek a uralkodóvá válásnak egyáltalán, hogy ez büntetéssé váljon, azért ennek voltak és vannak gazdasági társadalmi előfeltételei és szemléleti szellemi előfeltételei. A társadalmi vagy gazdasági társadalmi előfeltételekhez tartozik az, hogy miután a korábbi időszakban a halálbüntetés volt a pöna ordinária, a napi rendes büntetés, és a társadalmi-gazdasági fejlődés, a viszonylagos iparosodás, városiasodás, kérném, azt eredményezte, hogy célszerűtlennek, céltalannak találták a halálbüntetést, mert többnyire fiatal és munkaerőt veszítettek ennek nyomán. A korábbi középkori időszakban ez nem volt szempont. Nem illeszkedett a középkori büntetések sorába, de az újkort követően, amikor már egy bizonyos fejlettség állapítható meg, akkor már egyszerűen fölöslegesnek, céltalannak tekintik ezt a halálbüntetést. És tulajdonképp ugye előnye a szabadságvesztés büntetésnek, hogy ott dolgoztatni is lehet. Sőt, kötelező jelleggel. Ugye a másik előfeltétel a szellemi, vagy ha úgy tetszik, szemléleti előzmény. Ehhez is kellett egy bizonyos mentalitásbeli, szemléletbeli fejlettség, nevezetesen annak a elfogadása, felismerése, hogy az emberi szabadság olyan érték, aminek az elvonása komoly hátrányt jelent, és ilyen értelemben büntetésként, azaz hátránytartalmú jogkövetkezményként alkalmazható lehet, és erre jó szolgálatot tett a szabadságvesztés büntetés. A tartama alapján lehet határozott ideig tartó, vagy életfogytig tartó a szabadságvesztés büntetés. A végrehajtás módja szerint lehet végrehajtandó, vagyis, hogy le kell tölteni a kiszabott büntetést, de meg kell jegyezni, hogy a határozott ideig tartó szabadságvesztésnél is, majd látni fogjuk, hogy nem feltétlenül kell teljes mértékig kitölteni a büntetést. Lehet részben felfüggesztett, vagyis a részben felfüggesztett, hogy végrehajtásában egy részt, azaz felét le kell tölteni, a másik felét pedig úgymond részben felfüggesztve, úgymond szabadlábon töltheti el. A felfüggesztett szabadságvesztés pedig a 2 évig terjedő szabadságvesztések esetében jöhet szóba az a lehetőség, hogy kérném, a végrehajtásában felfüggesztik, és próbaidő hatája alatt áll, és a próbaidő, amennyiben eredményesen bűncselekmény elkövetése nélkül telik el, akkor úgymond kiállotta a büntetést. A szabadságvesztés végrehajtási módjáról már esett szó, tehát a hatályos büntető jogunkban is a legszigorúbb a fegyház fokozat, ez teljesen megköti a mozgását és egyéb korlátok tömegét jelenti a fegyház fokozatban, tehát ez a legszigorúbb. A középső fokozat a börtönfokozat, míg a legenyhébb fokozat a fogház fokozat, amely viszonylagos, szabadabb mozgást biztosít a elítélt számára. Ami most már a határozott ideig tartó szabadságvesztést illeti, ennek a tartama látható a képen. A hatályos büntető jogunkban a szabadságvesztésnek van általános minimuma, és van általános maximuma. Ezen kívül megjegyzem, hogy van speciális minimuma is, és speciális maximuma is. Az általános minimuma láthatóan 2 hónap. Ez az elmúlt időszakokban többször változott, jelenleg ismeretesen ez 2 hónap, a fiatalkoraknál egyébként más, 1 hónap bármely bűncselekmény esetében. Az általános maximum felnőttek esetében főszabályként a 15 év, láthatjuk itt, és ettől kivételes esetekben eltérés fedezhető fel, vagyis amikor 20 év lesz kivételes esetekben úgymond a felső határ. Itt láthatunk 4 pontot, hát ez a kivételes eseteknek az előfordulása, vagyis amikor 20 év a határozott ideig tartó maximum, amikor a bűncselekményt életfogytig tartó szabadságvesztéssel is fenyegeti a törvény, az is az fontos, tehát általában vagylagosan fenyeget a törvény a életfogytiglani esetében, mint majd látni fogjuk, a határozott ideig tartó szabadságvesztéssel egyetemben. Kérném, a bűn szervezetben történő elkövetésnél is a maximum 20 évre emelkedik, különös és többszörös visszaesők esetében is, és kérném, a halmazati és özbüntetés esetében is 20 év a határozott ideig tartó szabadságvesztésnek a maximuma. Amit még itt el szeretnék mondani, hogy elsősorban a nemzetközi, jobbára nyugat-európai szakirodalomban a 6 hónapig terjedő szabadságvesztést tekintik rövid tartamúnak. ahogy haladunk Közép- és Kelet-Európa felé, ezt a tartalmat egyre inkább fölemelnék ahhoz, hogy rövid tartamnak, ha azt kérdezzük, hogy rövid tartamnak mi a felső határa, akkor nyugaton 6 hónap, nálunk is ezt próbálom jó magam elfogadtatni, és a másik véglet, ugye, hogy mikortól szokás úgymond súlyos, tehát hosszú súlyos szabadságvesztésről beszélni, tehát egyáltalán a hosszú tartam mikortól számítható, ez magyar viszonylatban úgy 5 év környékén van, az 5 év, illetve ezt meghaladó szabadságvesztés az már kifejezetten hosszú tartamúnak minősíthető. Nos, ami a még ide tartozik, hogy ismeretesen a végrehajtási fokozatnál említettük, hogy fegyház börtön fokozatban lehet ezt is végrehajtani, és a lehetőséget nyújt a BTK a feltétele szabadon bocsátásra, aminek lényege az, hogy meghatározott a kiszabott büntetés meghatározott hányadát kell letölteni, és jó magaviselet és egyéb szubjektív és objektív feltételek mellett feltételesen szabadlábra kerülhet. Ezt a fokozatot azért említem, mert a fegyház fokozatnál kell a 4/5 részt letölteni, a börtönnél a 3/4 részt, fogháznál a 2/3 rész letöltése után nyílik meg a lehetőség, ez nem automatizmus, sőt, bővültek azon okok köre, amely okok megléte esetén nem lehet, kérném, feltételes szabadságra bocsátani. Nos, most áttérnénk az életfogytig tartó szabadságvesztésre, aminél egy táblázatot láthatunk nemzetközi kitekintéssel, a halálbüntetéssel való viszonyban 4 csoport különíthető el. Ismeretesen az első csoportban van életfogytiglani is, és van halálbüntetés is. Ez Európában nem jellemző, a fejlettebb, és nem azt merném mondani, hogy civilizáltabb országok közül ide tartozik az USA és Japán példának okáért. Tehát magyarul kétszeresen védett, idézőjelben a társadalom védelme a legsúlyosabb büntetési formák által. Egy mondat megjegyzés USA-hoz, ott található, hangsúlyozom, a fejlettebb országok sorában a legszigorúbb törvényi szabályozás, a legszigorúbb büntetés, kiszabás és végrehajtás. Ennek ellenére ott van a leggyakoribb bűnelkövetés. Tehát magyarul az a szokásos képlet, hogy minél szigorúbb, annál jobb, amit ma is hirdetnek, az a mesék birodalmába tartozik. De szakmailag nem indokolt. Ami a másik csoportot illeti, hogy nincs életfogytiglani, de van halálbüntetés, ez ma egyáltalán nem jellemző. A volt európai szocialista országokra volt jellemző, hogy ismeretesen, hogy például a Magyarországon is az 1961-es BTK ismerte a halálbüntetést és alkalmazták is, viszont az életfogytiglani szabadságvesztést nem ismerte a BTK. Ez az a megoldás, és ezt a oroszoknál sajátos helyzetben és formában találhatjuk meg. Ugye Szovjetunió felbomlása után az oroszoknál 92-ig halálbüntetés is volt, de életfogytiglani nem volt. Akkor utána kérném, a 96-ban születik meg az új orosz BTK, és a 96-os BTK ismeri a halálbüntetést, és ismeri az életfogytig tartó szabadságvesztést is. Tehát jelenleg itt ez van, viszont a halálbüntetés tekintetében moratórium van, kivégzési stop a oroszoknál. Ennek hátterébe az áll, hogy amely állam Európában az Európa Tanács tagja kíván lenni, annak le kell mondani a halálbüntetésről, kötelezettséget kell vállalnia rá, de minimum kivégzési stoppot kell elrendelni. Ez van az oroszoknál. A leggyakoribb megoldás, kérném, hogy nincs halálbüntetés, de van életfogytiglani, és ez a nyugat-európai és hát országokra, és így hazánkra is, ez vonatkozik, nincs halálbüntetés, ismeretesen 1990-ben az Alkotmánybíróság kiiktatta, mint alkotmányellenes büntetést, és azóta csak az életfogytiglani van. És a érdekességként, hogy van azért egy olyan országcsoport, ahol sem életfogytiglani, sem halálbüntetés nincs, tehát ki tudnak jönni a legsúlyosabb büntetési formák alkalmazása nélkül. Kiemelem egyébként Portugáliát, hazánkkal összevethető nagyságú, lakosságú országról, talán a fejlettség se olyan nagy fogban mutat eltérést, több mint 100 év óta nincs egyik büntetési nem se. Sem a halál, sem a... Tehát ez a életfogytiglaniról a nemzetközi helyzetkép, tehát magyarul Európában egy alkalmazott, egy szokásos büntetési formáról van szó, de hát a életfogytiglani esetében a kulcskérdés, kérném, hogy van-e lehetőség a szabadulásra. Tehát valóban-e az élete fogytáig, azaz a haláláig börtönben kell maradnia, avagy szabadulni tud, és erre a válasz egyértelműen európai viszonylatban az, hogy mindenütt lehetőséget biztosítanak a szabadulásra, vagy meghatározott idő letelte után, felülvizsgálat keretében belül, vagy adott esetben kegyelemmel történhet a szabadulás csak. Tehát ez a kétféle megoldás van. A tipikus az első, tehát, hogy meghatározott időt kell letölteni. Ez nyugat-európai viszonylatban, kérném, 15-20 év környékén van. Még kérném, az oroszoknál is 25 év után szabadulhat, vagy kérném, az európai, vagyis az állandó nemzetközi büntető törvényszék statútuma szerint, ahol a lehető legsúlyosabb bűncselekmények elbírálása történik, például a kokáit népírtás, háborús bűncselekmények, ott is kérném 25 év után felülvizsgálati lehetőség van, mondanám azt, szemben a magyar büntetőjoggal. És itt ismeretesen a életfogytig tartó szabadságvesztés a BTK rendszerében. Itt arról van szó, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztést a magyar BTK több mint, vagyis hát körülbelül 30 bűncselekménynél rendeli el, de tényleges gyakorlati jelentősége csak a szándékos emberülés súlyosabban minősülő, úgynevezett minősített eseteinél van. És kérném, meghatározott esetekben ez elsősorban az elmúlt egy-két év szigorítási törekvésével függ össze, kötelező az életfogytig tartó szabadságvesztés elrendelése. Az előbbi esetekben ugye vagylagosan a határozott ideig tartó szabadságvesztéssel párhuzamosan, a kötelezőnél pedig egyedüli büntetési nemként, és ezen kivételes eseteket, ezen három kivételes esetet itt olvashatjuk a képen, vagyis itt bevezették, kérném, a erőszakos többszörös visszaesőt, több visszaesői kategória van, ezek közül ez a ugye a utóbbi időszak terméke, akkor a személy elleni erőszakos bűncselekményt, mintha speciális bűnhalmazat formájában valósítja meg, illetve ha az életfogytiglanira ismételten ítélnek valakit. És kérném a feltételes, tehát a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége az vagy adott, vagyis lehet az életfogytiglaniból, vagy kizárt, tehát a feltételes szabadságra bocsátásból kizárt ez a lehetőség. Ha tovább megyünk, akkor itt láthatjuk a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos szabályozásnak a rendszerét, aminek lényege az, hogy vagy ugye az ítélő bíró a feltétele szabadság lehetőségét megadja, akkor kérném, a törvényi szabályozásban azt található, hogy a elévülhető bűncselekmények esetében legalább 20 év után nyílik lehetőség, és az el nem évülő bűncselekményeknél legalább 30 év letöltése után nyílik lehetőség, nyílhat lehetőség a szabadulásra, de ahogy ki is hangsúlyoztuk, nem automatikusan történik, kérném, a meghatározott idő letelte után a szabadulás, hanem a BV büntetés végrehajtási bíró bírálja el, hogy feltételes szabadságra bocsátható-e. Csak a lehetőség nyílik meg, és utána a büntetés végrehajtási bíró vizsgálja, és mondhatja azt, hogy nem bocsátja feltételes szabadságra, és akkor 2 év múltán vizsgálható ez újból felül. A másik lehetőség, hogy a ítélő bíró az ítéletében kizárja a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét, vagyis kérném, nem lesz semmilyen formában szabadlábra bocsátható, élete végéig ott tartózkodik, és legfeljebb kegyelemmel szabadulhat, amire eddig nem volt példa. 222-ről számolnak be a legutóbbi statisztikák a 2010-es év végén, tehát 222 életfogytiglanira ítéltről tudunk, és ezen felül még 15 fő tölti itt a Szegedi Csillag speciális körletében a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést, tehát amennyiben az ítélő bíró az ítéletében eleve kizárja a feltételes lehetőségét, akkor ugye ezt tényleges életfogytiglaninak nevezzük, rövidítve ugye TÉSZ-nek szakzsargon alapján, és ilyen TÉSZ-es Szegeden 15 van, érdekesség, hogy 2010 végén 16 volt ezeknek a száma. A végén táblázatokat jegyeztem meg, és az utolsó táblázat a fogvatartotti rátát mutatja be nemzetközi összehasonlításban, és ez azt jelenti, kérném, hogy a kiszopott büntetések szigorával függ össze ez a fogvatartotti ráta, az magyarul azt jelenti, hogy nemzetközileg az abszolút fogvatartotti számokat nem lehet összehasonlítani. Az országok eltérő nagyságrendje miatt, lélekszáma miatt. Emiatt az a megoldás, hogy az adott ország minden 100 000 lakosára hány fogvatartott jut? Az elítéltől, az előzetes fogvatartottól, és így tovább. Tehát összesen hány fogvatartottat tartanak elzárva. Na most ez, hogy legyen egy viszonyítási pontjuk, az Európai Unió tagállamaiban 120 környékén van. Tehát ráta a 120 körüli. Vagyis a 100, ha 100 lenne, akkor az azt jelenteni, hogy ha az adott ország, kérném, 10 milliós, mint Magyarország, akkor 10 000 fogvatartott jut, akkor 100 a fogvatartotti ráta. Na most ehhez képest Magyarország látható, hogy itt 150 fölötti, de kérném, ez még korábbi adat, a legújabb adatok szerint ez a ráta, kérném, már 170 környékén van, és a fogvatartotti létszám 2010 végén már 16.300 valahány volt, és azóta is emelkedett, és legutóbbi információm szerint 17.000 fölé emelkedett a fogvatartotti létszám. Mellette persze megjelölném, hogy legalább 50%-os a telítettség, azaz a zsúfoltság. És ebből a táblázatból kivehető, hogy a skandináv államok, Szlovénia és Svájc azok, amelyek 80 alatti rátával rendelkeznek, és hát a leginkább ugye az orosz szoknál 500 fölött ti a ráta hagyományosan, és a csúcs tartó az USA. Vagyis, mint említettem, a legszigorúbb, és a legtöbben ülnek, millió számra ülnek USA-ban fogva, és sajnos USA e tekintetben negatív minta, amit hazánk is követ, és sajnálatos módon még rosszabb várható elsősorban a büntetés végrehajtás számára. Köszönöm a figyelmet.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Juhász Miklós, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar címzetes egyetemi tanára tartja meg a Bibliai Idők Emberének Növényei című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!